Az Egyesült Államok történetének második legnagyobb bankcsődje zajlik, és hát ilyenkor felmerül az emberbe, hogy ez hogy fordulhat elő, meg hogy ebből lesz-e újabb pénzügyi válság, meg hogy ez bennmarad-e az Egyesült Államok határai között, vagy indul a cunami, mint 2008-ban. Úgyhogy Pogácsa Zoltánnal, ő közgazdász, társadalomkutató, a Soproni Egyetem docense, fogjuk ezt a témát átbeszélni. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Kicsit az előzményekről beszéljünk, légy szíves. Lehetett látni, hogy gond lesz az amerikai pénzügyi szektorban? Tehát voltak intőjelek, amikre szokás szerint rá se hederített senki, vagy ez ilyen derültékből a villámcsapás?
Hát erről most nagy vita zajlik, de én most már pár nap után olvasva rengeteg véleményt arra hajlok, hogy lehetett látni. Bizonyos bankokban felgyülemlettek olyan eszközállományok, amiről azt gondolom, hogy a szabályozónak, a monitoringnak kellett volna észrevennie, hogy bizony ez olyas valami, amit nem lehet kezelni, és nem kezeltek, nem fedeztek le egész konkrétan a kötvények. Tehát ez a Silicon Valley bank, ez azzal foglalkozott, hogy startupoktól, tech cégektől beszette a betéteket, és belerakta fix kamatozású kötvényekbe, államkötvényekbe, és itt az a helyzet, hogyha megemelik az alapkamatot, amit ugye a Fed tett az elmúlt időszakban monetáris politikai okokból, akkor a kötvényeknek lemegy az értéke, az árfolyama, és akkor ezt a legtöbb bank lefedezi, tehát amikor ilyen van, akkor ez egy ismert kockázat a bankoknál, erre megvan a módszer, hogy hogyan lehet fedezni. A Silicon Valley Bank nem tette.
Ez hogy teheti meg?
Miért nem tette?
Tehát a szabályozó hatóság nem szól ilyenkor, hogy haló, nincsenek fedezve bizonyos kitettségeid, ember.
Kínzóan felmerül ez a kérdés szerintem bárkiben, aki távolról hallgatja ezt a történetet.
Pláne egy olyan országban, ahol volt már bankcsőd miatt világgazdasági válság.
Erre két válasz van. Az egyik az, hogy ugye a KPMG volt az, amelyik auditálta ezeket a bankokat, érdekes módon szinte az összeset, amiről beszélünk, tehát a Silicon Valley-t is, a Signature-t is, tehát most már ezzel két-három bankon túl vagyunk, és amelyik nagy zuhanásban vannak, First Republic, stb., azokat is a KPMG auditálta, és egytől egyik helybe hagyta őket, tehát aláírta őket. A másik pedig, hogy ugye van ez a Basel 3-as szabályozás, amelyik a bankokra vonatkozik, amit Európában szinte minden bankra alkalmaznak, de az amerikaiak úgy döntöttek, hogy igazából csak a nagy rendszerkockázatot jelentő bankokra és a kisebb ilyen regionális bankokra nem, és ezért ezeknek a szabályozása, monitorozása, felügyelete is lazább volt az Egyesült Államokban, és hát ez a Silicon Valley Bank bár nagyon hamar megnőtt, az Egyesült Államok 16. legnagyobb bankjává nőtte ki magát, ami még magyar viszonylatban egy 16. bank nem hangzik túl nagynak, de amerikai viszonylatban azért ez egy nagy bank. Nagyon hamar nőtt azért, mert amikor volt a Covid, akkor a tech cégek rengeteg finanszírozást kaptak kockázati tőke társaságoktól. Nagyon látszott a könyvein a banknak, hogy irtozatosan gyors növekedésnek indult, de hát az is egy kockázati tényező volt, hogy tulajdonképpen ezek a kockázati tőketársaságok, ezek egymással is beszéltek, nem is voltak sokan, csak nagyon sok vállalatot finanszíroztak. Ezek a vállalatok tipikusan a Silicon Valley Bankba adták be a pénzüket.
De ez például baj, bocsáss meg, hogy közbevágok, mert hogy itt az is elterjedt, hogy hát nekik egy átlagbanknál nagyobb volt például a kriptodeviza kitettségük, egy átlagbanknál nagyobb kockázatot vállaltak olyan társaságok finanszírozásával, amelyek ilyen startup-szerűek, vagy épp hogy kinőttek a startup korból. Ez mennyire okozhatta nehézségeket?
A kriptó nem ennél a banknál játszott igazán jelentős szerepet, hanem a kisebbnél, amelyik korábban csődbe ment, pár nappal korábban, és ez ráirányította a figyelmet a Silicon Valley bankra. Az a másik bank, az kifejezetten egy kripto bank volt, az egy nagyon pici bank volt. Erre most igazából az volt inkább az izgalmas, hogy ott az egyik igazgató az Frank Todd volt, aki a törvénynek a bankokat szabályozó törvénynek a megalkotója volt. Ennél a banknál inkább az volt a probléma a Silicon Valley-nél, hogy ezek valójában azt hitték, már hogy a bank, hogy ők rengeteg különböző vállalattal vannak kapcsolatban, lévén, hogy ugye ők alapvetően startupok, ahol kapnak egy hatalmas korai finanszírozást, valahol tartaniuk kell a pénzüket, amíg ezt el nem költik, erre szolgál tipikusan a Silicon Valley-ban, de valójában ők nem sok-sok kicsi tech céggel álltak kapcsolatba, hanem néhány nagy kockázati tőketársasággal, aki ezek mögött a cégek mögött állt, és ott kiderült, a nagyon hamar végigkutatták amerikai újságírók, hogy hát ezek a kockázati tőketársaságok ilyen WhatsApp vagy Viber vagy milyen csoportokban állandóan kommunikáltak, és hát hogyha egyszer elterjedt, hogy a bankkal baj van, ugye Peter Thiel barátunk robbantotta ki tulajdonképpen a válságot, a PayPal piaci fundamentalista vezetője, és hát az egészben az az irónia, hogy most ugye kimentették a... Ezek a tech cégek, ezek a startupok, kockázati tőkések, ezek iszonyatosan piaci fundamentalisták. Ha jól megy a dolog, akkor az állam tűnjön el, abban a pillanatban, hogy összeomlik a bankjuk, szétvitelték a tritoszférát azzal, hogy azonnal mentsék ki őket, gyakorlatilag ez is történt.
Az amerikai pénzügyminisztérium meg a kormányzat gyorsan össze is hívott egy megbeszélést, és ugye ott az volt, hogy a betétesek azok megúszszák, a részvényesek viszont nem, de úgy tűnik eddigi piaci folyamatokból, hogy ez nem volt elég. Szerinted sem elég egy ilyen dolog? Vagy ez csak ilyen piaci nyomásgyakorlás?
Nagyon nehéz megmondani, mert most ilyenkor tényleg, tehát az van, hogy mivel 2008-on már túl vagyunk, 2008-ból azért megtanultunk dolgokat. Az egyik az, hogy a kormányzat és a jegybank megtanulta, hogy gyorsan kell lépni.
Ez pipa?
Tulajdonképpen megtörtént, pipa. A másik viszont azt is megtanulták az emberek, hogy nagyon bonyolult átterjedési hatások lehetnek, és ez szerintem szintén pipa, hiszen tegnap már nem is az Amerikai Egyesült Államokról szólt a történet, hanem Svájcról. Tehát kiderült, ilyenkor ugye 2008 mi történt, kiderült, hogy minden csontváz ilyenkor hullik ki a szekrényekből. Hát tegnap például a svájci bankok, a BNP Paribas, a Deutsche Bank, tehát most már európai bankok.
Meg a Credit Suisse, ne felejtsük el.
A Credit Suisse, így van.
Igen, na de most itt megint egy ilyen tovaterjedő válságról lehet szó, ami ilyen világi gazdasági problémákat okozhat, vagy most csak így ráijesztetek a pénzügyi szektorra ezt? Azért kérdezem, mert a Credit Suisse-ről régóta rebesgetik, hogy ott nincs minden rendben, és ott meg ott indította a lavinát, hogy a fő részvényes, az a Saudi Bank, azt mondta, hogy ő már nem tud több, nem is nagyon akar szerintem több pénzt bele lapátolni a svájci bankba. Tehát, hogy itt egymástól tök különböző történeteket kezdünk mi egybe mosni. Vagy tévedek?
Nem teljesen, tehát ugye már önmagában az egy továbbterjedő hatás, hogy ha egy nagy bank valahol becsődöl, akkor hirtelen elkezdik az emberek egyrészt nézni más bankoknak a helyzetét, hasonló struktúrákat keresnek, ami ugye előfordulhat adott esetben, amikor mennek fel a kamatok világszerte, akkor ennek a monetáris politikának lehet hasonló hatása olyan bankokra, amelyekben ugyanez a kötvény probléma fennáll. Másrészt elkezdik tologatni a pénzeiket az emberek, hiszen ugye megijednek attól, hogy valahol becsődöl, nem volt diverzifikálva, egy helyen tartották, valamilyen biztosítási limit alatt kell, hogy legyen, tehát eddig fölötte volt, akkor elkezdi tologatni a pénzét, hogy sok helyen alatta legyen. És a harmadik, olyan strukturális kapcsolódások vannak, tehát van egy Adam Tooze nevű gazdaságtörténész, aki kimutatta 2008-9 esetében, hogy mi külön beszélünk amerikai és európai bankrendszerről, de hát valójában már nincs ilyen. Tehát olyan kapcsolódások vannak, az európai bankok, azok mind elmentek Amerikába annak idején, ugye a Deutsche Bank volt az egyik legnagyobb amerikai bank, és így tovább, hogy ma már ezek globális bankok, és globálisan tudnak fertőzni, és ezt igazából csak akkor szoktuk megtudni, hogy milyen összekapcsolódásaik vannak teljesen szerkezeti értelemben, amikor már fut a bankválság, uh-huh. Akkor hirtelen kiesnek a csontvázak a szekrényekből, hogy ezer millió féleképpen kapcsolódnak ezek a bankok egymáshoz.
Azt írja egy hallgató, idézem az SMS-t, Ez egész egyszerűen egy túl gyorsan növekvő bank, ami gyors növekedést nem követte le prudens befektetési kockázatkezeléssel, mert feltehetőleg a gyors növekedéshez nem vették meg a piacról az elég sok, illetve elég jó szakembert, és akkor erre én viszont ráhúznám azt az apró, de mégiscsak lényeges dolgot, hogy hát a Chief Administrative Officer ennél a banknál az nem volt más, mint aki a CFO volt a Lehman Brothersnél 2007-ben.
Ez is egy probléma volt, valóban ez volt a folyamat, de nem volt kockázatkezelési vezetőjük. Tehát igazából 2021 végén még valamennyi fedezet volt. Elkezdték most már újságírni, hogy döbbenetes, hogy az Egyesült Államokban milyen transzparencia van, milyen átláthatóságban. Gyakorlatilag egy-két napon belül a gazdasági újságírók szét tudnak elemezni egy bankot. 2021 végén még volt valami. Hát nem lehet minden bankra odafigyelni, mert ugye sok-sok-sok bank van az Egyesült Államokban, de én szerintem Magyarországon egy ilyen folyamat, ha még utána is sokszor átláthatósági akadályokba ütköznek, évtizedekkel később se tudunk meg egy csomó mindent magyar vállalatok bukásáról, nem is szólva a kormányzatról. Tehát, hogy ugye az volt, hogy 2021 végén még volt valamennyi fedezet a könyveikben, de ezt lemondott a kockázatkezelés vezetője a Silicon Valley Banknál, és 2022 végére gyakorlatilag még ezek a fedezetek is eltűntek, amik voltak. Tehát ez egy óriási kérdés, hogy ez egy tudatos politika kellett, hogy legyen, hogy már pedig ők nem fedeznek, hogy ez miért volt, az még egy nagyon érdekes kérdés.
Lesz ebből komoly balhé? Ez a következő kérdés, amit meg kéne vitatnunk. Tehát oké, most Európában is érezzük a hullámait, a Deutsche Bankot is agyonütötték a részvénypiacon, erről a részvénypercekben be is számoltunk, meg nagyon büntetik a bankszektort Európa szerte, de tovább terjedhet a hullám, és lehetnek ennek komoly következményei?
Szerintem azon, amit az előbb mondtunk, hogy hát a 2008-ból mondom, két dolgot tanultunk meg. Az egyik az, hogy a felügyeleteknek, a jegybankoknak nagyon gyorsan kell lépnie, a második pedig az, hogy a befektetők is nagyon gyorsan lépnek. Tehát, hogyha valami zajlik, akkor ez most sokkal gyorsabban zajlik, mint 2008-ban, mert akkor ez egy ilyen lassú mozgású tapogatózás volt, most meg mindenki tudja, hogy potenciálisan benne van a rendszerben, tehát hogyha lesz ebből egy nagy összeomlás, vagy egy nagy továbbterjedés, akkor azt gondolom, hogy most sokkal gyorsabban fog lezajlani mind a két oldalon, mint 2008-9-ben.
Uh-huh. Lehet ennek magyar vonatkozása is? Tehát a magyar bankszektort oké, büntetik rendben, semmi gond, a részvénypiacon teszik mindezt. De lehet ez ilyen pénzügyi válság jeleket okozhat-e Magyarországon is?
Hát nem csak a részvény oldalon, hanem ugye az árfolyam oldalon is. Tehát ugye azért láttuk, hogy miközben Magyarország március 15-ét ünnepelte, közben azért a forint hatalmasat zuhant tegnap. És hát ugye ez is egy nagyon nehéz kérdés, hogyha az Egyesült Államokban, vagy Svájcban, vagy Franciaországban, Németországban problémák vannak a bankszektorral, akkor miért zuhan a magyar forint ettől? Én azt gondolom, hogy azért egyébként, mert ennél a kamatszintnél, ennél a 18%-os kamatszintnél valójában az van, hogy Magyarország egy kockázatos ország, csak magas kamatszinttel lehet befektetőket arra rávenni, akár forintba, akár mondjuk dollárba, ugye 7% környékén, hogy vegyenek magyar állampapírokat, és ilyenkor a nagyon kockázatot kereső befektetők azok, akik magyar papírokat vesznek, akik viszont gyorsabban el is mennek. Tehát most nem a hosszú távra játszó befektetők vannak jelen Magyarországon, akármilyen papírokban, és mondjuk ám forint papírokból is gyorsabban kivonulnak, de szerintem most volatilisebbé vált a forint, mint korábban, mint amikor egy kicsit stabilabb ország volt.
Uh-huh. Jó, hát akkor folytatása következik, meglátjuk, hogyan alakul a helyzet, ugye a bankok, a jegybankokon a térfelén pattog a labda. Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Hogy itt voltál. Köszönjük. És elmondtál mindezeket. Szerbusz!
Köszönöm, sziasztok!
Pogácsa Zoltánnal beszélgettünk, a közgazdász, társadalomkutató, a Soproni Egyetem docense. Most jön egy rövid zene, aztán játszódunk egyet.